Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket az óra, gyertek tanulni, barátaim. Ilyenkor az a szokás, hogy megvárom, amíg legalább 30-an vagyunk, Istennek hála, általában 80-100, nem ritka, hogy többen is, mint 100-an vagyunk ilyenkor, de megvárom, míg legalább 30-an vagyunk. Jó estét kívánok, kedves Eszter, Révész Eszternek, Szilágyi Tomi, aki mindig elsőként, elsők közt érkezik. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt vagy, Tamás. Itt van Kósa Laci barátom, akit már nagyon régen láttam, de a lányát ma láttam, és ennek örülök. Itt van Dávid is, Otília is. Jó estét kívánok, kedves Kunévi. Van egy csomó megbeszélni valónk, többek között érkeztek kérdések, meg van olyan kérdés, ami még tegnapról maradt, és úgy érzem, hogy ezt mindenképpen érdemes letudni, vagy erre válaszolni. Remélem, hogy marad időnk egy kicsit tanulni. És itt van Irsai Zsolti barátom, akit külön szeretett üdvözlök. Majoros Timi, Steven, Gyuri, Kati, természetesen Pereszki Kati áll, oszlopos tagja itt a közösségünknek, Négyes Zsolt barátom, itt van Sándor is, szép estét mindenkinek, szeretet üdvözlöm Erikát is, oké, okay. Ács Tibor is itt van, Máté Lala, most már majdnem mindenki itt van a kemény magból, és több mint 50-en vagyunk, olyan kicsit úgy érzem magam, mint valamilyen teleshop műsorvezető, itt van kedves Angéla, örülök, hogy itt vagy, Csilla, nem mindenkinek a neve jön föl, sajnos. Jó estét kívánok! Oké, akkor az egyik kérdező azt írja. Most kezdtem el olvasni a Bibliát. Ha jól tudom, az időszámítás kb. 6000 évvel ezelőtt teremt, szerint Isten 6000 évvel teremtett a világ mindenséget. Az örökké valóságban 6000 év olyan rövidke idő. Miért csak 6000 évvel ezelőtt gondolta Isten, hogy megteremti a Földet, az élő világot? Azt a rengeteg galaxist, ahol az ember szerintem sose fog eljutni. Mi a feladat, a célja ennek a nagyon távoli világnak? Szuper jó kérdések! Mert hogy itt több is van. Az egyik, jó estét kívánok, kedves Anna, akivel még ma se sikerült beszélnem, de nagyon szégyellem magam, de hát, hogyha majd holnap, külön elnézést kérek érte, kedves Anna, nem azt jelenti, hogy nem fontos a dolog, egyszerűen crazy napjaim vannak, úgyhogy bocsánatot kérek. Itt van Erzsébet is, Sándor, István, holnap Anna, megígérem, hogy kerítek szót, vagy lehetőséget arra, hogy beszéljünk. Oké, tehát miért 6000, ugye a zsidó időszámítás szerint Isten a világot 5780 éve, pont egy hét múlva, jövő hét péntek este viradránk Rosh Hashanah, a zsidó új év, ami annak az évfordulója, hogy Isten megteremtette az embert, és átlépünk az 5781. esztendőbe. De azért az fontos tudni, pont ma beszéltem erről a Maimonides gimnázium diákjaival, az egyik osztálya legalábbis. Fontos tudni azt, hogy a Rosh Hashanah, azaz a világ teremtésének az évfordulója, ez nem a világ teremtésének az évfordulója, hanem az ember teremtésének az évfordulója. Ez azt jelenti, hogy Isten a világot, Isten az embert 5780 éve teremtette. A világot azt lehet, hogy sokkal korábban, nem csak, hogy 6 nappal korábban, ugye Isten, itt van Ács Laci barátom, itt van Isten az embert a teremtés 6. napján teremtette. Erről már korábban is beszéltünk, de talán érdemes iterálni még egyszer, vagy még egy párszor. Szóval azt kell tudni, hogy ugye Isten a világot, vagy Isten az embert a teremtés 6. napján teremtette. Erről olvasunk a Mózes első könyvében, a Tórában, Bréshit könyvében, Mózes első könyvében. Isten a világ, az embert a teremtés 6. napján teremtette. Ugyanakkor Isten a csillag, a napot és a holdat, illetve a más égitesteket a teremtés 4. napján teremtette. Most ez hogy lehetséges? Hogy lehetséges az tehát, hogy az első 3 napon, a teremtés első 3 napján még nem is volt nap, mint égitest? Ugye nem, itt szeretném megjegyezni, hogy ugye azt nevezzük egy napnak, 24 órának, amikor a Föld a saját tengerek körül megfordul egyszer, és ugye az oldala a Földnek, amelyik közelebb van a naphoz, itt van Györfi Laci barátom, szeretett üdvözlöm, az a része a Földnek, amelyik közelebb van a naphoz, ott világos van, amelyik meg hátul van, ott meg sötét van, aztán fordul a dolog, és akkor így mindig így változnak a nappalok és az éjszakák a Földön. Magyarul, egy nap az annyi, amennyit a Föld a saját tengerje körül megforog, de természetesen az egész a nap akkor érdekes, hogy a naphoz hogyan viszonyul. De hát, hogyha nem volt nap, akkor hogy lehet az első 3 napot számolni? Még egyszer. Azt mondja a Tóra, hogy Isten a napot és a holdat, az égitesteket a 4. napon teremtett. Akkor az első 3 nap az hogyan lehetett? Most erre persze azt is lehetne mondani, hogy Isten Istennek semmiből nem áll úgy 24 órát számolni, úgy egy napot számolni, hogy kedves Ács Laci, szerintem neked van valami probléma az interneteddel, tegnap is volt egy ilyesmi, ha jól emlékszem. Szóval Istennek, Isten mindenható, Isten tud úgy is számolni egy napot, hogy nincsen hozzá egy nap égitest. De az egyszerű értelmezés szerint könnyen lehet, hogy a teremtés első három napja az nem is 3x24 óra volt, sőt a teremtés hat napja sem 6x24 óra volt, hanem annál sokkal hosszabb idő. Még egyszer, már csak abból is tudjuk, hogy a nap, mint égitest, a teremtésnek csak a negyedik napján teremtetett. Jó? Oké. Tehát ez az egyik magyarázat arra, hogy hogy lehet, hogy az univerzumot sokkal idősebbnek mérjük, a tudósok, a szakemberek az univerzumot cirka 14 milliárd, majdnem 14 milliárd évesnek tekintik, a Földet meg majdnem 5 milliárd évesnek. Ugyan lehetséges ez? Hát úgy lehetséges, hogy a teremtés 6 napja az nem 6x24 óra volt valószínűleg. Tehát a teremtés első 3 napja az majdnem biztosan nem 3x24 óra volt. Ez az egyik magyarázat. A másik magyarázat, hogy nem minden dolog olyan idős, mint amilyennek látszik. Ugyanis, amikor Isten megteremtette az első fát, gondoljatok bele, ugye erről írtam egy kérdést, írtam a blogon múlt héten egy olyan bejegyzést, hogy volt-e Ádámnak, az első embernek köldöke. Ugye a köldök, az tulajdonképpen ugye a köldök zsinór, az olyanoknak szükséges, akiket anya szült, hiszen hát abból táplálja a várandós anyuka a pocakjában a kisbabát. Na de Ádámot nem anyuka szülte, hanem Isten teremtette. A kérdés az, hogy volt Ádámnak köldöke. De ugyanez a kérdés felmerülhet, hogyha Isten megteremtette a fákat az ötödik napon, a harmadik napon megteremtette Isten a fákat, a növényeket, a földet borító növényeket. Tegyük föl, mi lett volna, hogyha te odamész a teremtés harmadik napján, miután, egy perccel azután, mielőtt Isten megteremti az összes fát, és odamész egy láncfűrésszel, és elvágod azt a fát. Vajon a fában lettek-e volna évgyűrűk? Nem tudom, értitek-e a kérdést, vagy világosan fogalmaztam-e. Mert ugye mi történik? Azt a fát Isten egy másodperccel azelőtt teremtette. A kérdés az, hogy vannak-e annak a fának évgyűrűi. Most, a hagyomány szerint, a zsidó hagyomány szerint annak a fának bizonyára voltak évgyűrűi. Még akkor is, hogyha az a fa az igazából csak egy másodperccel korábban teremtetett. Azaz, a fa vadonat új volt, mert Isten most teremtette, de réginek látszott. Mert voltak évgyűrűi. Hogy honnan tudjuk ezt? Az első ember, akit Isten teremtett, Ádám, az első ember, hány éves volt, mikor Isten teremtette? Hány éves volt? Újszülött volt? Biztos, hogy nem volt újszülött. Hát hiszen Isten teremt egy újszülöttet, és leteszi oda az édenkertbe, az újszülött éhen hal. Hát nincs anyukája, aki megetesse, nincs, aki gondozza. Az újszülött éhen hal. A Midrás, a Talmud azt mondja, hogy Ádám 20 éves volt, mikor Isten teremtette az embert. Ádám 20 éves volt. De valójában nem volt 20 éves. Hát egy másodperccel azelőtt teremtette Isten. Valójában egy perc éves volt. Semmilyen. Nem volt se 20 éves. Csak 20 évesnek nézett ki. Isten egy felnőtt férfit teremtett, amikor Ádámot teremtett. Egy felnőtt embert. 20 éves egyébként, Sándor. 20 éves ember teremtett Isten, mikor Ádámot teremtette, nem egy újszülöttet. De valójában Ádám nem volt 20 éves, hát Isten abban a másodpercben teremtette, csak úgy nézett ki, mintha 20 éves. Ez magyarázatot ad arra is, hogy hogy lehet az, hogy a tudósok a Földet 5 milliárd évesnek mérik. Úgy, hogy a Föld valójában nem biztos, hogy 5 milliárd éves, lehet, hogy csak 6000 éves, csak 5 milliárd évesnek látszik. Úgy, mint a teremtett ember, aki 20 évesnek látszott, de valójában nem volt 20 éves. Jó, ez egy másik magyarázat lehet arra, hogy hogyan összeegyeztethető a mai tudomány állása azzal a ténnyel, hogy a judaizmus, a zsidó rabbinikus hagyomány az ember teremtését 5780 évre teszi. Mi a helyzet az ősember csontokkal, mi a helyzet a dinoszauruszokkal, arra is van többfajta lehetséges magyarázat, mind a Talmudban, mind pedig a Kabbalában, a zsidó misztikában. A zsidó misztikában a Kabbala például elmondja, hogy ez a világ, amiben mi élünk, ez a hatodik világ, amit Isten teremtett. És már korábban volt öt világ, amit valamilyen módon, valamilyen okból elpusztított. És mi a hatodik világban élünk. Könnyen lehet, hogy a dinoszauruszok ott maradtak a korábbi világokból, a korábbi emberiségből, amit Isten teremtett. Ez is egy lehetséges magyarázat, hogy hogyan kerülhetnek a dinoszauruszok. Nem én találtam ki, ezt a Kabbala mondja, Zohár mondja. Tehát nem, ezektől a kérdésektől nem kell félni ilyen kérdéseket kérdezni, mert ezekről a kérdésekre mind van válasz, ilyen vagy olyan válasz, ezek semmiképpen nem ijesztők. Nem ijedünk meg semmilyen kérdéstől. Nem lehet, nincsenek tabu kérdések a zsidóságban. Miért 6000 éve gondolta úgy Isten, hogy a világot teremti? Hát, hogyha az előbb említett Zohár magyarázatot nézzük, ami szerint ez már a hatodik világ, amiben élünk, és korábban volt előtte 5, akkor a kérdés az okafogyott, nem most találtak Isten, hogy világot akar teremteni, már korábban is akart világokat teremteni. Azt, hogy miért ennek, miért pont most jött el az ideje, ezt őszintén szóval nem nagyon tudom. Azt írja Andi, hogy ha valóban 20 évet élt volna, nem fogadja el Évától a gyümölcsöt. Nem élt 20 évet, mert egy perces volt, persze. Csak 20 évesnek nézett ki. 20 évesnek nézett ki, de valójában egy másodperc régi volt. Ugyanúgy, ha akkor vettél volna kőzet mintát, a teremtés után egy perccel, fogsz az édenkertben, letúrsz a földre, kiveszel egy darab kavicsot, és csinálsz rajta egy mérést, hogy hány éves, akkor lehet, hogy akkor is azt tapasztalod, hogy az 4 milliárd éves, vagy 5 milliárd éves, de valójában Isten az előző percben teremtette. Tehát nem... Az, hogy valami akkor minek, hány évesnek látszott, hogy ez egyébként érdekes módon ez magyarázatot ad arra, hogy vajon a tyúk volt előbb, vagy a tojás. Hát minden bizonnyal, a teremtés szerint, minden bizonnyal a tyúk volt előbb, mert Isten nem egy, ha Isten csak egy tojást teremtett volna a tyúknál, akkor az a tojás az elpusztult volna, hát nem volt, aki kikeltse azt a tojást, nem volt kotló, nem volt anyuka, tyúk, aki ráült a tojás volna a tojásra, hogy kikeltse. Szóval a tojás elpusztult volna. Tehát valószínűleg az első tyúk, amit teremtett Isten, az egy felnőtt ivarérett tyúk volt. Csak úgy, mint egy felnőtt ivarérett ember teremtett, csak úgy, mint a fát, az első fát, amit Isten teremtett, az egy lombos, nagy, vastag törzsű fa volt. Nem pedig egy mag. Jó? Tehát ez ezzel a kérdéssel ad magyarázatot. Másik kérdés. Ugyanez vonat kapcsolódóan. Isten teremtett egy kertet. A tudás fej és ott állt a kert közepén. Teremtett embert, majd segítőtársat az emberből. Isten megengedte, hogy a kert fájról bátran egyenek, de a tudás fájról ne egyenek, mert meghalhatnak. Azt olvastam az írásban, hogy nem megengedelmeskedtek és ettek. A bűn, a halál belépett az ember sorsába, majd arról szól az írás, hogy Ádám elismerte Évát, és született neki Káin. Miért a bűnbeesés után lett várandós Éva? Miért nem történt meg a fogantatás, meg a bűn megjelenése előtt? Oké, akkor nézzük meg ezt a kérdést. Először is, ugye Isten megparancsolta, hogy van minden az édenkert minden fájából lehet enni, csak kivéve egy darab fából, egy fából nem lehet enni, az a jó és a rossz tudásának a fája. És azt mondja Isten Ádámnak és Évának, hogy ha esztek abból a fából, a gyümölcséből, akkor meghaltok. Aztán ezek esznek a fának a gyümölcséből, ugye a kígyó elcsábítja őket, ráveszi az embert, hogy egyenek a gyümölcsből, esznek a gyümölcsből, és nem halnak meg. Nem halnak meg. Isten maga mondta, hogy ne egyetek belőle, mert meghaltok. Aztán egyszer csak nem halnak meg. És a kommentátorok, a rabik ez egy nyilvánvaló kérdés felmerül. Hogy nem haltak meg? Hát Isten azt mondta, hogy ha esznek abból a gyümölcsből, akkor meghaltok. És mégse haltak meg. Ezek szerint Isten tervében az volt, hogy igenis egyenek abból a gyümölcsből. Azt mondta nekik, hogy ne egyenek, de Isten tudta, hogy enni fognak. Mert az emberi természet kíváncsi. Mert az emberi természet, az ember olyan, hogy ha megvan engedve neked 100 dolog, akkor neked az egy dolog kell, ami nincs megengedve. Gyereknevelésből tudjuk, hogy ez így van. Minél jobban tiltunk valamit egy gyereknek, valószínűleg annál jobban felkeltjük az érdeklődését iránta. Az isteni terv része volt, hogy Ádám és Éva, hogy egyenek ebből a gyümölcsből. Az isteni terv része az volt, ugyanis ha nem ettek volna a gyümölcsből, akkor halhatatlanok maradtak volna. Az első ember pár halhatatlan volt. Ehhez képest meghaltak. Ádám 930 évet élt. Nem tudom, hogy Éva mennyit időt, azt nem írja a Tóra, de Ádám 930 évet élt, ugye a halál belépett az életükbe. De ha nem ettek volna a gyümölcsből, akkor halhatatlanok lettek volna. De az isteni terv az volt, hogy ne legyenek halhatatlanok. Az isteni terv az volt, hogy halandóak legyenek. isteni tervnek az a része, isteni tervnek az a része, hogy a világ a természet törvényei szerint működjön, és az emberek meghalljanak, és aztán utána szülessenek új gyerekek. És ez válaszolhat arra a kérdésre, hogy miért nem lett Éva terhes még a bűnbeesés előtt. Mert nem lett volna szüksége utódra, mert halhatatlan volt. Csak a bűnbeesés után van szüksége utódra, mert a halhatatlanság csak a bűnbeesés után lép be. A bűnbeesés után belép a bűnbeesés után belép a halál, és innentől kezdve már fontos az, hogy utódot nemzenek. Egyébként az is érdekes tudni, csak nektek zárójelbe jegyzem meg, hogy a Talmud részletesen elmondja, hogy mi történt azon a péntek délután, amikor Isten az embert teremtette. Talmud részletesen elmondja, hogy mi történt. Ez egy pénteki nap volt, ugye a hatodik napja a teremtésnek, az péntek, ugye a mi hitünk szerint a szombat a hetedik nap, Sabbat a hetedik nap, a teremtés hatodik napja az péntek volt, és a Talmud részletesen elmondja, hogy Ádámot Isten a napnak a délben teremtette, a nap közepén, a napos órák felénél. Ugye? Hogyha ezt tudjuk, hogy ez Tisrei elseje volt, kérlek, hiszen konkrétan ki lehet számolni, hogy a Tisrei hónap elseje volt, mert most lesz Rosh Hashaná, hogy említettem, jövő hét szombaton van Rosh Hashaná, jövő hét szombaton lesz 5781 éve, hogy Isten megteremtett az embert, mikor pontosan? A napnak a felénél, ez nem pont a délben van, a mi számításaink szerinti délben, hanem annak a napnak a napos óráit kell venni, el kell osztani 12-vel, meg kell szorozni 6-tal, tehát a 6-12-ed részén, tehát a felénél a napos óráknak, valamikor akkor. Akkor teremtette Isten az embert. És azt is elmondja a Talmud, hogy a bűnbeesés a 6. órában történt, délután, este 6-kor. Az egész sztori, hogy ne egyél a fából, mert meghalsz, blabla, az egész sztori, ez 6 óra lef, onnantól kezdve, hogy Isten megteremtette az embert, onnantól odáig, hogy ki lett üzetve az Édenkertből, ez 6 óra alatt történik. Úgyhogy ez is választhat a kérdésre, hogy miért nem szült Éva még gyereket korábban. Nem volt rá idő, egy délután alatt nem lehet teherbe esni és kihordani egy gyereket, mert 9 hónapig kihordani egy gyereket. Az egész sztori, az egész bűnbeesés, az egész, ez még azon a péntek délután történt, és mire beállt a szombat, mire bejött a szombat, mire lement a nap, és a hetedik nap történt, addigra már az ember ki volt üzetve az Édenkertből. Addigra már túl volt az egész kálvárián. Nem sokáig élvezhette a halhatatlanságot. Meddig élvezte a halhatatlanságot? 6 órán keresztül. Nem sokáig élvezte a halhatatlanságot. Oké. Hogy ez volt-e Isten terve, ahogy mondtam? Isten terve ez volt. Ez volt Isten terve. Isten terve az volt, hogy az ember halandó legyen. Mert a halandóság csak akkor, ugye azt kérdezi Eszter, mi a helyzet a szabad akarattal? A szabad akarattal. Ugye pont a szabad akarat miatt fontos. Ugye a szabad akarat az rögtön látszik ott, ebben a történetben is látszik a szabad akarat. Isten megparancsolta, hogy ne egyen a fa a gyümölcs, ne egyen a jó és a rossz tudásának a fájának a gyümölcséből. Isten megparancsolta, erre mégis evett. Hát mi ez, ha nem szabad akarat? Pont ez bizonyítja a szabad akaratot. Az emberi szabad akaratot, ami mindenem felüláll. Az ember szabad akarata mindenem felüláll. Ez az egyik olyan attribútuma az embernek, ami különlegessé teszi az állathoz képest, mert az állatoknak nincsen szabad akaratuk, mert az állatok ösztönből cselekszenek. Az ember többek között azt teszi az állattól különbé, vagy különbé az állatokhoz képest, hogy rendelkezik szabad akarattal, és többek között ez az, ami Istenhez hasonlóvá teszi az embert. Hogy azt mondjuk, hogy Isten az embert a saját képmására teremtette. Ami az attribútum, ami a leginkább tükrözi hogy Isten az ember, vagy az ember Isten képmására teremtetett, hogy mi ez az attribútum? A szabad akarat. Az, hogy az ember képes arra, hogy jót cselekedjen, és képes arra, hogy rosszat cselekedjen. Az, hogy az ember képes eldönteni. Akkor képes más cselekedni akkor is, hogyha tudja, hogy az számára kártékony és káros. Oké. Okay. Remélem válaszoltam a kérdésre. Azt kérdezi Sándor, hova lett az Édenkert? Ugye a Tóra egészen konkrétan leírja, hogy hol volt az Édenkert. A Tigris és az Eufrátesz folyó között. A mai Irak és Irán területén. Az Édenkert egy bazi nagy terület volt, ha a Tóra alapján veszed, akkor ez egy elég nagy terület volt, egészen Észak-Afrikától Irakig húzódott. A fizikai, Édenkert. Hogy az ember a bűnbeesés előtt mesztelenül járkál, mert nem ismeri a szégyen érzetét. Nem tudja, hogy mi ez a szégyen. És miután ugye eszik ugye mondja a Tóra, hogy miután eszik abból a gyümölcsből, azután észreveszi, hogy mesztelen, és elbújik, és fügefa levélből csinál magának egy ruhát. És Isten megkérdezi, honnan tudtad, hogy mesztelen vagy? Eddig nem ismerted ezt a... Még egyszer, ez mind 6 óra alatt történik. Ennyi ide, aminek van, szintén van benne egy érdekes üzenet, és talán az egyik érdekes üzenet az az, hogyha az embernek nem adsz, ugye Ádámnak egyetlen micvája volt, egy parancsolat volt Ádámnak. Ádámnak bár minden szabad volt. Övé volt az egész világ, azt csinálhatott valamit akart. Az Édenkertből elmehetett volna Floridába is, vagy Kaliforniába, vagy Balira, vagy Tájföldre, tök mindegy. Eljöhetett volna a Kárpát-medencébe is. Minden az övé volt, ő volt az egyedüli ember a Földön, meg Ádám és Éva. Bármi az övéjük lehetett volna. Ugye? Egy dologra kellett figyelni, hogy ne egyenek abból a nyomorult fából. Ez az egyetlen dolog, amire kellett figyelni. Csak az emberi természet, igen, az emberi természet olyan, hogy csak egy pár órában van szükséged ahhoz, csak egy pici időre van szükséged ahhoz, hogy rossz útra térj, amennyiben lehetőséged van rá. Ilyen az emberi természet. Kíváncsi. És nehezen szorítható szabályok közé. Ezért Isten azt mondta Ádámnak, ja, hogyha azt gondolod, hogy ha egy szabály neked túl sok, akkor majd adok neked sokkal több szabályt. Ha azt gondolod, hogy egy szabály túl sok megtartani, majd én adok neked több szabályt. Megmutatom neked, hogy miért teremtettem ezt a világot. Megmutatom neked, hogy mi ennek a teremtésnek a lényege. Megmutatom, hogy hogyan tudsz igazán partnerem lenni a teremtésben. Ugyanis, hogyha ha az ember halhatatlan, akkor nem tud Isten partner lenni a teremtésben. Akkor nem fél a bűntől, akkor bármit csinálhat. Csak akkor, hogyha az ember, hogyha halandó, akkor képes, akkor alakulhat ki benne egy olyan tudat, hogy fél a bűntől, és becsüli azt, ami jó, és azt, ami egyenes, és azt, ami becsületes, ekkor tudja Isten szolgálni, ekkor tud partnere lenni Istennek a teremtésben. Azt írja, azt kérdezi, hogy Simon Anna, neveket kellett adni az állatoknak, rá kellett jönnie, hogy magányos, és megismert a feleség mindez 6 óra alatt, igen. Egy mozgalmas péntek délután volt. By the way, az állatoknak névadás, az nem egy egyszerű kérdés. Az nem csak arról szól, hogy itt héber nevekről beszélünk. Ezt is kérdezte valaki. Nem is tudtam, hogy Ádám tudott héberül. Isten a világot héberül teremtette. A héber az első nyelv a világon, ami nem egy emberek által alkotott nyelv, hanem egy isteni nyelv. Isten héberül teremtette a világot. A héber szavaknak teremtő erejük van. Minden más nyelv az konszenzuson alapul. Azért hívják a könyvet könyvnek magyarul, azért hívják a könyvet könyvnek magyarul, és angolul booknak, és németül buchnak. Azért hívják, mert emberek egy csoportja abban állapodott meg, hogy ha én azt mondom, hogy könyv, akkor te is tudod, hogy mire gondolok. Konszenzuson alapul minden dolognak a neve. Minden más nyelven, kivéve a hébert. A héber nyelv nem konszenzuson alapul, nem emberek egy csoportja találta ki, hanem Isten találta ki maga. Amikor azt mondja Isten, Vajomer Elokim, Vajehi Or, és mondta Isten, legyen világosság, Vajehi Or. Amikor azt mondta, hogy Or, ami azt jelenti, hogy fény, világosság héberül, akkor az kép, ez a kimondás, az, amit Isten héberül kimondott, az a szavaknak teremtő erejük van, és létrejött a fény, a világosság. Ez a héber nyelv ereje. Ez az első olyan nyelv, az egyetlen olyan nyelv, ami Istentől származik, és nem pedig emberek alkották. Minden más nyelv az a Bábel tornyában alakult ki, ugye, Noé generációja után. Addig az emberek héberül beszéltek. Ez volt az egyetlen nyelv. Ádám is héberül beszélt Istenhez. És Isten héberül beszélt Ádámhoz. És héberül beszélt Noéhoz is. Aztán lehet, hogy az emberek kialakítottak nyelveket, nem csak a Bábel-tornyánál, az előtt is kialakítottak nyelveket, de az első, az originális nyelv az héber, és a héber nyelv az nem egy emberi nyelv. Én most nem a modern héberről beszélek, mert a modern héber az átesett már sokféle nyelvújításon, és bekerültek különböző kifejezések, de az eredeti héber nyelv, a Tórának a nyelve, az isteni nyelv. A kabala, a zsidó misztika hosszan foglalkozik azzal, hogy a egyes héber betű kinézete az mit jelent, és hogyan van a szavaknak, hogyan van ezeknek a hangoknak, ezeknek a szavaknak teremtő erejük. Azt az arámi, kedves Simon Anita, az arámi, ez sokkal a héberhez képest egy későbbi nyelv, amelyet aztán a zsidók is használtak a mindennapokban. Szóval a héber egy isteni nyelv. És azt tudjuk a héber nélkül is, minden nyelven az ember képes teremteni. Ugye a szavaknak teremtő erejük van. Minden nyelv, bármilyen nyelven. A héberben a szavaknak ténylegesen teremtő erejük van. Isten azt mondta, legyen világosság, vagy jehi or, legyen világosság, és vajhi or, és lett világosság. De a kicsit elvonatkoztatva, kicsit hátrébb lépve azért kijelenthetjük, hogy minden nyelvnek van teremtő ereje valamilyen szinten. Ugye? Hogyha én téged, ha te, mit tudom én, buskomor vagy, szomorú vagy, buskomor vagy, és én téged motivállak, neked egy biztató, tartok neked egy biztató beszédet, egy motivational speech-et, ugye? Akkor teremtek belőled egy szomorú emberből egy elhivatott, vidám, motivált embert. És ugyanúgy, ha megszégyenítelek, ne adj Isten, megszégyenítelek nyilvánosan, akkor el tudlak pusztítani a szavaknak. Teremtő és pusztító erejük van. Ahogy a költők mondják, a toll erősebb fegyver, mint a kard. Mert a szavaknak hasonlóan pusztító erejük van. Lehet, hogy fizikailag nem öllek meg, hogyha nyilvánosan megszégyenítelek, de spirituálisan biztos, hogy megöllek. És sokszor ez fájdalmasabb, mint a fizikai halál. Ezt sem kell nagyon magyarázni, ezt is mindenki tudja. A szavaknak teremtő erejük van. Szavakkal az embert le tudom teremteni, a földre tudom küldeni az embert, és életet tudok lehelni a halottba szavakkal, pusztán szavakkal. Okay. Igen. Azt írja Dávid, sajnos ez a propaganda lényeg is. Persze, az ember tudja, hogy a beszéd az rendkívül fontos, az egy rendkívül fontos eszköz. És mint minden dolog a világon, erről is korábban beszéltünk már, nincs olyan dolog a világon, ami eredendően, ami a priori rossz vagy jó. Nincs olyan dolog a világon, ami a priori rossz vagy jó. Minden dolog a világon neutrális, minden dolog a világon semleges. Az a kérdés, hogy mire használjuk. Vegyük például az atomenergiát. Az atomenergia, az nem lehet azt mondani, hogy az atomenergia rossz dolog. Ha rosszra használod, és atombombát készítesz vele, akkor az egy rossz dolog. Hogyha viszont jóra használod, és atomerőműre használod, és ezzel elektromos áramot teremtesz, és fényt teremtesz az otthonokba, és fűtést, és energiát, és ilyesmi, akkor ez egy jó dolog. Az atom energia önmagában a priori nem egy rossz vagy egy jó dolog. A kard, a fegyver sem feltétlenül rossz vagy jó dolog. Hiszen egy késsel meg tudom vajazni a kenyeret, el tudok vágni valamit, a segítségemre tud lenni egy eszköz, egy fontos eszköz, és tudok vele embert is ölni, hogyha rosszra használom. Nincsen a világon a priori rossz vagy jó. A beszéd is egy ilyen eszköz. A kérdés az, hogy mire használjuk. A kérdés az, hogy pusztításra használjuk. A kérdés az, hogy mások megszégyenítésére használjuk. A kérdés az, hogy mások egójának a legyalulására használjuk, vagy pedig építésre használjuk. Hogy valamit jobbá tegyünk. Hogy valamit megjavítsunk vele. És ahogy látjuk, ahogy az előbbi példában mutattam, Isten a szavak erejével világot teremtett. A szavak erejével világot. Isten mondott valamit, és a dolog, és lett. Ahogy mondjuk, ahogy a héber liturgiában írva van, kihu omár vajéhi, húci vavejámod, mert azt mondta, hogy legyen és lett, megparancsolta, és előjött. Kihu omár vajéhi, húci vavejámod. És ezt a képességet, a beszéd képességét, ezt az csak az összes teremtmény közül csak az ember birtokolja. Ez is többek között, ugye korábban mondtam, hogy a szabad akarat, ez is hasonlatossá teszi embert Istenhez. Isten tud beszélni. Na persze, Isten nem úgy beszél, mint az ember, mert az ember beszéde az egy fizikai beszéd. Isten beszéde azonnal sokkal magasztosabb. Nem Isten hasonlít ránk, nem Isten beszél úgy, mint mi, hanem mi hasonlítunk rá, mi beszélünk úgy, mint ő. Vagy legalábbis ahhoz hasonlatosan. De hát Isten persze örökkévaló, Isten persze mindenen felüláll, úgyhogy az ő beszéde sem ilyen fizikai, ilyen primitív beszéd, mint az. A mi beszédünk az egy gyenge utánzat. A mi beszédünkkel mi nem tudunk teremteni világot. Mi is tudunk teremteni, ahogy előemlítettem, mindenféle dolgokat, de nem tudunk a semmiből valamit teremteni. Mi csak hasonlatosak vagyunk Istenhez. Nem Isten hasonlatos rá hozzánk. Mi vagyunk hasonlatosak hozzá. Az a mi beszédünk egy imitációja, egy utánzata az ő beszédének. Az ő beszéde az egy igazi beszéd, az ő beszédével világokat lehet teremteni. Az ő beszédével semmiből lehet valamit teremteni. Nagyon fontos, hogy az ember ne Istent ruházza föl emberi tulajdonságokkal. Az ember van felruházva isteni tulajdonságokkal. Mi olyanok vagyunk, mint egy kínai utánzat, mint egy gyenge utánzata Istennek. A szabad akaratunkkal, a beszédünkkel. Mégis az ember az egyetlen a teremtmények közül, aki képes beszélni. Aki képes teremteni a szó által. Még egyszer, nem világot, úgy, mint Isten, de ahogy előbb említettem, tudunk embereket, ne adj Isten, szinte megölni a szavainkkal. Sőt, hát az előbb valaki írta a propagandát, így van, tehát egy uszító beszéd, az utána ténylegesen azt fogja eredményezni, hogy emberek meghalnak, ne adj Isten. Beszédnek fantasztikus ereje van, és az ember alkalmas egyedül arra az összes teremtmény közül, hogy beszél. Ez többek között, ez is hasonlóvá teszi az embert Istenhez. És érkezett még egy kérdés, erre azért szeretném, hogy szót keríteni, nem tudom, hogy ki olvassa a blogot, és ki nem. Azt kérdezi valaki, hogy miért foglalkozom a mazsész ügyeivel. Most aki ismer engem, meg aki nem ismer, talán az is tudja, hogy én a több működő hitközség van Magyarországon, én az EMIH, az EMIH az Egységes Magyarországi, vagy pontosabban az EMIH Magyar Zsidó Szövetség, ezt tartozom, nem a mazsészhez. És miért foglalkozom sokszor a mazsész ügyeivel, ami folyik a neológ, ugye én ortodox zsidó vagyok, miért foglalkozom a neológ zsidó hitközségen folyó ügyekkel? Azért foglalkozom velük, drága barátaim, mert nem mindenki ismeri úgy a zsidó belpolitikát, mint ahogy ti, akik itt vagytok és olvassátok a blogot, és az átlag társadalom az a zsidókat egy kalapba teszi, egy kosárba teszi. És ez nem baj egyébként, csak én szégyellem magam, amikor olyasmit olvasok, amikor olyasmit tapasztalok a neológ hitközségnél, ami miatt mindannyian le kell süssük a szemünket. A zsidók egy nép, mindegy, hogy neológ, vagy ortodox, reform, vagy konzervatív, mi egy nép vagyunk. Ha valaki helytelenül viselkedik, akkor kötelességem felszólítani, kötelességem irányba tenni. Egy szülő is köteles a gyerekét rendre inteni, hogyha a gyereket rendre kellene inteni. bűnösök közt cinkos, aki néma, hogy a költő mondja, nem tehetem meg, hogy nem emelek szót, amikor valami olyasmit tapasztalok, ami egyszerűen szégyenletes. És nem a futárt kell megölni a rossz hírrel, amikor az ember olyasmiről számol be, ami szégyenletes, hanem meg kell állítani azt, hogy szégyenletes dolgok történjenek. Olyan vezetőket kell állítani, annak a hitközségnek az élére is, amihez egyébként nem tartozom. Olyan vezetőket kell állítani, akik kredibilisek, akik hitelesek, akik, és még egyszer mindegy, hogy abban hisznek-e, amiben én, vagy úgy olyan életmódot élnek-e, amiben én. Ez teljesen mindegy. Nem várom el, hogy az emberek olyan életmódot élnek, mint én. Nem is kell, nem is fontos, nem érdekel. Becsület, egyenes derék, gerinc, az igen, az fontos. Miért foglalkozom ezzel? Nem szeretek foglalkozni vele. Sokkal inkább szeretek olyan írásokat írni, amiben pozitív, amiben a judaizmus tanításait tudom hirdetni, amiben olyan dolgokról tudok beszélni, amelyek az igazán fontos dolgok ezen a világon. De néha sajnos szükség van arra, hogy szót emeljünk. Én leszek a legboldogabb, hogyha erre nem lesz szükség. Én leszek a legboldogabb. Oké, drága barátaim, ennyi volt ma este. Még mindig nem vagyunk ott az egyik kedvenc misnámnál, a 5. fejezet 20. misnájánál. Na de majd holnap találkozunk, csütörtök lesz, holnap 8 óra. Köszönöm szépen a rengeteg kérdést, nagyon szépen köszönöm a sok támogatást részetekről, igazán megtisztelő, remélem, hogy rászolgálok a bizalmatokra. Kérlek, továbbra is írjatok kérdéseket, kommenteket, mindenféle mást, akár privátban, amiket természetesen igyekszem megválaszolni és figyelembe venni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, holnap este 8-kor várlak benneteket. Sziasztok!